Fábry Kornél atya előadását hallják a Hívők és hitetlenek házassága témakörének elmélyülésében.
Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat. Annyit előre, hogy nincsen nálam a bölcsekköve. A téma, amit kaptam, a hívő és hitetlen házassága és a házasság szentsége, hát nem egy könnyű feladat, és nyilván azt tudom megosztani, amit én is tapasztaltam. 14 éve vagyok pap, és abból hát volt 3 év káplánság, 1 év külföldön, 2 Kaposváron, és 6 éve vagyok plébános, és próbálkozom a vidéki realitásban megélni azt, amit csak tudunk. Úgyhogy kérem, menjünk is tovább a diával. Ugye az első, hogy milyen a házasságra jelentkezők aránya, nyilván ti is tapasztaljátok, hogy először is körülbelül a 90%-uk együtt él. Van, amelyik nem is kevés ideje, valaki már 8 éve együtt élt, volt, aki 5 gyerekkel jött, hogy ők szeretnének lassan házasságot kötni, volt, aki a 40. házassági évfordulóra gondolta, hogy elveszi a feleségét. Véglegesen megérett házasság volt. Kérdés, hogy megvan-e keresztelve az illető, vagy nincs, vagy ha meg is van, akkor is számít-e ez neki valamit. Éle rendszeres hitéletet, az ömük nem. Angliában csináltak egy felmérést, hogy melyik az a korosztály és nem, amelyik hiányzik a templomainkból, és kihozták, hogy a legnagyobb hiánycikk a templomunkból a 24 éves férfi. És ettől kezdve igyekeznek mindent erre a korosztályra formálni, hogy vonzó legyen a közösség. Ha nem él rendszeres hitéletet, akkor mi motiválja arra, hogy keresztény házasságot kössön? Nyilván tapasztaljuk, hogy nagyon gyakran az egyik fél, sőt rosszabb esetben valamelyik fél szülei azok, akik szeretnék, hogy házasságot kössenek. Csak a párja kedvéért teszi, vagy ő is meggyőződéses, a templom szépsége, vagy meg is érti, hogy miről van szó. Mitől is érvényes a keresztény házasság, és azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy mostanában nagyon felszínre került ez a téma, hiszen tapasztaljuk, hogy statisztikák mutatják, hogy a mai 20 éves lányoknak a 66%-a soha nem fog férjhez menni, ez a mai magyar és külföldi realitás, és a maradék 34%, aki férjhez megy, annak a 70%-a elválik. Ez a mai statisztika, nem a jövő, a mai. Akkor nézzük arányaiban, hogy vajon mitől van ez az óriási válási arány, és mi az, ami miatt, hogy most újra felmerül, hogy kicsit benőttebb fejlágyjal, mondjuk így, második házasságot szeretnék érvényesíteni, mert az első nem sikerült, és akkor ilyenkor mindig megnézzük, hogy mi miatt nem jött esetleg létre a házasság szentsége. Menjünk tovább. Egy elrettentő példa, ilyenből biztos mindenki találkozik. Külföldön készítették fel a párt egy magyar hölgy, francia fiatalember, aki egy ilyen Don Juan. Nekem eléggé úgy tűnt, hogy a katolikus háttere miatt szeretett volna házasságot kötni, hogy a családot megnyugtassa, de ő úgy gondolta, hogy jó lesz egy feleség, és mellette azért ő továbbra is vadászna jobbra-balra. Úgyhogy tisztázzuk, hogy na, egy igen, és 7 milliárd nem. Tehát, hogyha egy igent kimond, akkor a többire nemet mondunk. Az asszonyka pedig egy olyan, bár ő katolikus református házassága volt, egy nála 20-valahány évvel idősebb férfival, aki aláíratott vele egy papírt, hogy 4 gyereket szül neki. A 3. gyermek után mániákus depresszióba esett ez a hölgy, és a férfi ott hagyta. Tehát ilyen háttérrel. Na most ezek után megkértek, hogy én adjam össze őket, mert a nyelvtudás miatt, hogy egy kis francia-magyar esküvő lenne, Kartalon, mert ott van egy szép kastély. Egy héttel az esküvő előtt, ugye Skype-on beszéltünk, de ők megkapták elvileg a felkészítést kint Brüsszelben. Azt láttam, hogy a hölgynek a szeme alatt egy monokli, üvöltöznek egymással ott a Skype-on, és mondja, hogy gyere, beszélj Kornéllal, és akkor így kiabál, hogy te vagy az őrült, nem én. És kiderült, hogy hát a lány már nem is annyira akarja az esküvőt, de hát már megrendelték Bordeauxból 2000 euróért a bort, hát már nem lehet lemondani. Na mondom, gyerekek, ezt így nem. Döntsétek el, mit akartok, üljetek le, beszéljétek át, hogy tényleg akarjátok-e, én hiszek nektek, de akkor az a végső szó. És akkor jött a válasz 2 nap múlva, hogy igen, mégiscsak akarják. Eljött az esküvő, bejött a hölgy, végig le volt fátyolozva az arca, és akkor mondta a szöveget, hogy téged X szeretlek,
szeretetből megyek hozzád feleségül.
Azt mondom, hogy süllyedjek ott el. Legszívesebben kimenekültem volna a templomból, nem merem azóta se felhívni őket, hogy mi lett velük. Együtt vannak-e még egyáltalán. A másik, nagyon gyakran vannak, akik máshol élnek, és egyre gyakoribb a vegyes házasság, úgy értem, hogy külföldi magyar. Nagyon nehéz megoldani az ő jegyes oktatásukat, és nyilvánvaló, még nehezebb a közösségbe vonzásuk. A munkabeosztás miatt ezt is tapasztalom, van olyan plébánia, ahol folyamatosan megy a jegyes oktatás, minden szerda este 3-4 óra, és 15 alkalom a kötelező, ilyen paternoster-szerűen bármikor be lehet kapcsolódni, és egy csomó esetben nem tudják megoldani, hogy mind a 15-on ott legyenek. És ráadásul ugye mindig csak 45 perc, nincs egy állandó közösség, hanem mindig változik, de lehet, hogy valahol ez vált be. Nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon nehezen mozognak, és egyre többen máshol vállalnak munkát. Egyszer betért hozzám egy fiatal ember, ilyen hosszú hajjal, nagy szakállal, a plébániára, mondta, hogy hát ők szeretnének házasságot kötni, de én vagyok a keresztény, a feleségem református, vagy a mennyasszonyom református. Mondom, itt valami nem stimmel, mondom, ma este kezdődik egy alfa kurzus, gyertek el. Gondoltam, hogy némi tudásbeli hiány lehet mögötte, hogyha ő maga kereszténynek tartja a párját, meg csak reformátusnak. De mondom, ő is keresztény, csak nem katolikus. Na hát el is jöttek. Az első meglepetésük az volt, hogy nem egy fiú, egy lány ült egymás mellett az alfa kurzuson, mert hogy az alfa kurzus, majd arra pár szót mondok, hanem hát ugye vegyesen. De ennek az alfának a hatására azért beleláttak a kereszténységben, néhány dolgot sikerült tisztázni, és aztán szépen össze is házasodtak. Menjünk tovább. Nagyon gyakori az alapvető ismeretek hiánya. Ugye legtöbbször a templomban a vonzó, hogy szép, szól az orgona. Nem tudom, hogy ki mivel találkozik, van, aki megvan, hogy hozza a zenét, hogy mire szeretne bevonulni. Tehát látszik, hogy alapvetően a külsőségek vonzák elsősorban, de ez már egy jó dolog, mert betért egy plébániára. Onnan már meg lehet fogni ahhoz, hogy na nézzük, hogy mi ennek a lényege, és majd mindjárt rá is térek erre. Sokan közülük nem hitetlenek, csak vallástalanok. Tehát ők alapvetően Istenbe hisznek, de semmilyen felkészítést, hitoktatást nem kaptak. És akkor nyilván itt felmerül egy pár kérdés. Ugye mit tegyünk? Van, hogy közel van az esküvő, mondjuk 3 hónappal kell nagyjából előtte bejelentkezni, legkésőbb, és nincs elég idő minden ismeret átadására. Ott van a dilemma, hogy akkor most mit tegyek? Készítsen fel őket a házasságra, vagy próbáljam őket a szentségekre felkészíteni, arra nyilván a katekumenátus előírásai egészen mást mondanak, vagy együtt a kettőt, mi a megoldás? Menjünk tovább. Ha van elegendő idő, tehát mondjuk most is volt, aki bejelentkezett már nyár elején, hogy ők majd jövő ősszel szeretnének, tehát van több mint egy évünk, ez a szerencsésebb eset, úgy jelentkeztek, hogy egyik sincs megkeresztelve. De ők szeretnének templomi esküvőt, ugye itt még püspöki engedélye se lehet, mert az egyik félnek kereszténynek kell lennie. Ilyenkor mit szoktunk javasolni? Általában akik jelentkeznek házasságra, de hiányzik valamilyen szentség, vagy nincs megkeresztelve, őt elsősorban alfakurzusra szoktuk hívni. Az alfakurzus ismerőse valakinek, csak a kezet hadd lássam, hogy... Na, ennek örülök. Alfakurzus.hu, érdemes körülnézni, egy fantasztikus eszköz a kezünkben. Ez 12 alkalmas vacsora sorozat, úgyhogy egy vacsora, egy előadás és egy kis csoport, és azt tapasztalom, hogy ez prekatekumenátusként fantasztikusan működik. Tehát eleve azért, mert közösséget talál az illető, vacsorázni mindenki szeret, lehet, hogy ha megkérdetem, hogy tessék, lehet jönni keresztségre való felkészülésre, azt mondja, köszönöm szépen, abból nem kérek, de vacsorázni szívesen vacsorázom. És ugye az első előadásnak a címe az, hogy a kereszténység hamis, unalmas és elavult. És hát persze megjön a válasz, hogy igaz, izgalmas és abszolút aktuális. És hogyha ez tovább is érdekel, mert az első vacsorára szoktuk hívni az embereket, akkor továbbra is hetente egy este szeretettel várunk. Döbbenetes tapasztalatunk van, hogy az emberek megtapasztalják Isten szeretetét, a szent lelket. Az egyházat régen elhagyók visszatérnek, van, aki felnőtt megtérő, és utána pedig nyilván katekumenátuson megyünk tovább, és sokan meg is keresztelkednek. A tapasztalatom az, hogy a katekumeneknek a 2/3 alfakurzusról jön. És ráadásul úgy működik a dolog, hogy akik alfát végeztek, szeretnének ott maradni, mert jól érzik magukat, ők visszajönnek a következő alfakurzusra segítőnek, és a katekumenátuson megkészülnek a keresztségre, első átadásra, bérmálkozásra, házasságrendezésre, És mikor a következő alfát elvégzők mennek katekumenátusra, már ismerősöket találnak, mert az alfán segítőként találkoztak velük. Általában évente kettőt csinálunk az alfa kurzusból, egyet szeptembertől karácsonyig, másikat januártól húsvétig, húsvét utánig. Tehát ezt szoktuk mondani, hogy gyertek a alfára, és gyertek a házas vagy jegyes kurzusra. Még annyit ehhez, hogy mi általában január végén, február elején szoktuk kezdeni a jegyes kurzust, mert általában 6 alkalmat tartunk, és az mielőtt beindul az esküvői szezon, tehát húsvétig ezzel szoktunk végezni. Persze utána is vannak, akik jelentkeznek, de igyekszünk összegyűjteni azokat, akik jelentkeznek, hogy együtt tudjuk őket felkészíteni. Ha nincs elegendő idő, akkor ott van a kérdés, hogy akkor mire koncentráljunk. Én azt szoktam javasolni, hogy elsősorban a házasságra. Jó, most felkészülünk a házasságra, hogyha kell püspöki engedély, valamilyen házassági akadály alól, azt nyilván megkérjük, de azzal indulunk neki, hogy majd a házasságkötés után folytatjuk a különböző szentsége felvételével. Volt, aki most idén házasodott, és most jön az alfára, hogy kezdje az első áldozásra, bérmálkozásra való felkészülését, aztán katekumenátussal folytatja. Nyilván azt is tapasztaljuk, hogy amíg nincs meg az esküvő, nagyon motiváltak a párok. Mindent képesek megtenni azért, hogy meglegyen az esküvő. Utána már talán picit kevésbé, ha csak közben nem találnak közösséget az egyházközségben. Azt mondja, barátaim is itt vannak, most már szívesen jövök, nem a tananyagért, hanem a barátságért. És azt gondolom, hogy egy keresztény közösség jó, hogyha barátság központú. Ezért van létjogosultsága minden olyan közösségi programnak, ahol a közösség tagjai nem egymás hátát látják, mint a szentmisén, hanem egymás arcát is, mert úgy tud barátság kialakulni, hogy lássák, hogy szeretik egymást, oda már az emberek szívesebben jönnek. Mi minden ősszel csinálunk egy úgynevezett parkolópartit, onnan indult az ötlet, hogy 3 éve építettünk egy 22 férőhelyes parkolót a templomkertnél, és hát azt fel kell avatni, mert saját magunk csináltuk, raktuk a köveket, mondták is, hogy atya, de jó színe van. Mondom, gyere, rakd te is a követ, neked is ilyen jó színed lesz, mert tűzőlapon csináltuk. És aztán olyan jól sikerült, hogy kint az utcán, a parkolóba végraktuk egy asztalt, és ott voltunk vagy 120-an, hogy most már minden ősszel, első szombaton, szeptemberben parkolópartit tartunk, és mindenki hoz hozzá egy kis malacot, egy kis ezt-azt-amaszt, és tényleg ott ülünk 130-an a parkolóban, látványosan látszik, hogy keresztény közösség él és virul. Ugye próbálni őket bevonni a közösségbe, nyilvánvaló, és idővel pedig pótolni majd a szentségeket, mert általában nincsen elég idő, hogy ezt megtegyék a házasságig. Menjünk tovább. Ugye a felkészítés a házasságra nálunk 6 alkalomból szokott állni, vasárnap este, azért, hogy misével kezdhessük, hogy ezzel is már, hogy 6 alkalommal ott vannak a szentmisén, akkor látják, hogy senki nem nézi ki őket, és a 6 alkalom azért egy kis rendszert ad az életükbe, hogy igen, itt örömmel fogadják őket, jó, hogy ott vannak, így a szentmise nem is olyan unalmas, mint amire gondoltak korábban, és már hozzászoknak, hogy azért, amikor jön a szentgyónás után, azért tudjanak szentségekhez járulni esetleg. Utána 7 órától van egy közös vacsora, mert az is fontos, hogy közben tudnak egymással beszélgetni a párok is, gyakran 8-10-12-14 pár jelen van, és utóbbi alkalmakkor külföldről Skype-on bejelentkezett még 2 pár, az egyikük Londonból, a másik Németországból. Tehát 2 laptopot kitettünk, mikrofon, kamera, és a beszélgetésbe is beszálltak ugyanígy, és amikor éppen ők beszéltek, akkor a 2 laptopot egymás felé fordítottuk, így ők is látták egymást. Tehát így szabályosan bekapcsolódtak ők is onnan a külföldről, mert hát így tudtak bekapcsolódni a képzésbe. Utána 7:30-tól ugye van egy kis átbeszélgetés, minden alkalommal kapnak egy házi feladatot, az adott témához kapnak legalább 10 kérdést, amit otthon át kell beszélniük. És ebből általában egyet-kettőt kiválasztunk, hogy mire sikerült eljutniuk. Néha nagyon vidám a megosztás, és komolyan veszik. Tehát látszik, hogy elején el szoktuk mondani, hogy ez az egész kurzus értetek van. Tehát ti fogtok egymással házasságot kötni, nem velünk, tehát nem nekünk kell megfelelni, hanem azt akarjuk, hogy felkészülten lépjetek a házasságba. És utána általában 8:45-9 van egy előadás, amit 3-an tartunk. Ugye én elmondom az elméletet, és mellettem egy már 25 éve házas, rutinos házas hétvégés házas pár a gyakorlati részét mondja el. Ezáltal sokkal hitelesebb számukra, mert hallani gyakran azt, hogy a pap mit beszél nekünk a házasságról, amikor nem is él házasságba. Erre csak azt szoktam mondani, hogy nem az a legjobb orvos, akinek már minden betegsége volt, hanem aki már sok betegséget látott, és tudja, hogy mi a megoldás esetleg. Nagyon jó szokott ez lenni, ezt fel is szoktuk venni, és utólag meghallgathatják újra és újra, sőt, van, aki így kéri, hogy hadd hallgassák meg újra adott témákat. Menjünk tovább. Mi is ez a 6 téma, és látjátok, hogy az első a szentségi házasság. Tehát itt rögtön az elején elmondjuk, hogy miben különbözik ez a anyakönyvvezető előtt kötött házasságtól, és volt olyan, aki azt mondta, végigjárta a kurzust, és azt mondta, hogy ez nekem túl komoly. Nem merem vállalni. Tehát odáig jutott, hogy aztán csak polgári házasságuk lett, sajnos el is váltak, de ő belátta őszintén, hogy fú, ez valami sokkal több, mint amit a anyakönyvvezető előtt kell mondani. Tehát első a kereszt a szentségi házasság, a másik, hogy tanuljunk szeretni, nyilván itt a szeretet nyelvek előkerülnek. Harmadik a kommunikáció és konfliktuskezelés, alapvetően fontos. Negyedik, hogy hogyan őrizzük meg az örömet, hiszen gyakran látunk már úgymond kiöregedő házasokat, akiknél nem egészen azt a tüzet látjuk, mint az esküvő előtt. Holtomiglan, holtodiglan, itt is, hogy hogyan lehet egymásra hűségesen számítani. Szerepek és gyerekek, és azt látom, hogy van egy terület, amire nagyon nem készítjük fel a házasokat, ez pedig a gyereknevelés. Úgy gondoljuk, hogy minden szülő született pedagógus, és amikor megszületik az első két gyerek, akkor látják, hogy csőd. Nem tudjuk, hogyan kell csinálni, nem árt ebben is segítséget adni. Mi szoktunk csinálni ilyen szülősulit, hogyan lehet egy pedagógussal együtt bizonyos témákat felhozva. És végül van egy külön találkozó, ami igazából kettő, tehát igazából 8-szor találkozunk a párral, de akkor már kettesben az első, amikor átbeszéljük az ő személyes szertartásukat, illetve a szentgyónásukat elvégzik. És menjünk tovább, mert ez egy újabb kérdést vet fel. A kurzus elején oda szoktunk adni egy kérdőívet, én ezt Bodor György plébánostól kaptam, aztán kicsit kiegészítettem. Amikor egyéni felkészítést végzek, akkor ezt oda szoktam adni. Van rajta 34 kijelentés, vagy kérdés, és a végén 3 rubrika, igen, nem, vagy nem tudom. Ezt külön-külön kell kitölteniük, és utána ott együtt, hármasban átbeszéljük, mert igazából, ha ezeket a kérdéseket végigvesszük, gyakorlatilag felkészítjük őket a házasságra. Jól össze lehet őket ugrasztani, de nem is baj, mert ott vagyunk médiumként, vagy közvetítőként. Tehát ilyen kérdések vannak, hogy mindig kellemesen érzem magam a párom mellett. Erre kapásra beírják az igent. És akkor mondok egy-két szituációt, hogy akkor is? Ja, hát úgy már akkor annyira nem. És akkor kiderül, hogy mik azok a helyzetek, amiket nehezebben oldanak meg. Ő is hasonlóképpen érzi magát mellettem. Mennyire ismerem a másikat? Aztán el tudom fogadni párom baráti körét. Gyakori probléma, hogy mi mindig leköti. Baráti köre még mindig túlzottan leköti őt, ugye inkább megy sörözni a haverokkal, mint velem. Családját fenntartások nélkül elfogadom. Na, itt elő szokott jönni az anyós, após, menny, vő, sógor probléma. A vallásos életformát mindketten fontosnak tartjuk. És akkor itt lehet beszélni arról, hogy mi az, hogy vallásos életforma. És akkor mindenki mondja, hogy mi vallásosak vagyunk. Templomban jártok? Ja, hát azt nem. Tehát valami olyan képzavar van bennük, hogy ez nagyon nehéz tovább lépni. Menjünk tovább. Ezen csak gyorsan átmennék, mert a végén még szeretnék egy-két kérdést feltenni. Látjuk, hogy milyen kérdések vannak. Volt olyan pár, akinek hát már próbáltuk menteni a kapcsolatát, 3 gyerekük volt, és utána odaadtam neki ezt a kérdőívet. Azt mondja, ebből a 34 kérdésből úgy látom, hogy 3-ra adnánk ugyanazt a választ. Neki nem volt ilyen kérdőív előtte. Szóval ezt általában oda szoktuk adni a legelején. Menjünk tovább. Szentségi kérdések, és itt ez közös gondolkodásra hívok mindenkit. A kánonjogban az 1065-ös kánon első paragrafusa ezt mondja, azok a katolikusok, akik még nem részesültek a bérmálás szentségében, mielőtt házasságra engednék őket, bérmálkozzanak meg, ha ez nagyobb kellemetlenség nélkül megtörténhet. Hát látunk olyanokat, akik 2 alkalommal találkoznak a fiatal párral, és akkor a másik alkalommal meg is bérmálja őket. Ugyanakkor a katekumenátus intézmények kicsit másról szól, hogyan lehet felnőtt keresztény faragni egy kis olajjal minden felkészítés nélkül. Biztos, hogy fontos ez a házasságkötés előtt, főleg, hogyha ilyen rövid idő áll rendelkezésre? Vagy van, aki meg is kereszteli gyorsan, meg első áldoztatja, és akkor kérdezem néhány évvel később, mert nem én készítettem fel, hogy voltál első áldozó, bérmálkozó? Fogalma sincs. Ha valami ott volt az esküvő előtt. És akkor mondom, most melyik a jó? Jó, hogy ezt mondja a cic, De kérdés az, hogy mit tegyünk, hogy hogyan lehet ezt jól kivitelezni. Tehát itt lehet jó és rossz megoldásokat találni, ugye minek engedelmeskedjünk inkább, hogy ha különösebb nehézség nincsen. Menjünk még egyel tovább. Ott is idézem a kánonjogot, hogy a házasság szentségét gyümölcsözően vegyék fel, nagyon ajánlatos, hogy a jegyesek gyónjanak meg és járuljanak szent áldozáshoz. Hát itt van egy pár dilemma. Amit felírtam, hogy szentségtörése, az az egymásnak kiszolgáltatott szentség, ugye a házasság szentsége, ha halálos bűnben vannak. Vajon minden áron meg kell-e gyóntatni őket? Nyilván, ha az egyik nincs megkeresztelve, nem is lehet, de ha valamelyik fél megvan, akkor, de nem volt első áldozó, akkor meggyóntassuk-e. Ha tudom, hogy utána valószínűleg továbbra se fognak templomba járni, ha csak nyilván nem sikerül erről meggyőzni őket. Érvényes az a gyónás, amit az esküvő előtt a megkereszteltek elvégeznek, de gyanítható, hogy ha addig nem voltak vallásgyakorlók, utána se lesznek. Én mindig mondom nekik, hogy ennek a tűzpróbája a lagzi utáni vasárnap. Ugye szombaton hajnalig tart a lagzi, akkor vasárnap esti misén találkozunk. Tehát nyilván úgy tudok feloldozást adni, hogyha látom a változás és a vágyát bennük. Ugye mindenáron kereszteljük meg a nem megkeresztelt felet? Ugye korábban gyakori volt az ilyen, felkészítés nélkül megkeresztelték, mert a kánonjog ezt írta elő. És akkor nézzünk egy pár megoldást esetleg. Ugye nyilván, hogyha maga nem megkeresztelt fél nyitott a kereszténységre, és nem sürgős az esküvő, akkor lehetőség szerint járjuk végig az utat. Én az a tapasztalatom, hogy ugye a katekumenátus előírása az 2 évet ígér, tehát hogy 2 éven keresztül képezzük. Gyakorlatilag sokkal többet várunk el egy katekumentől, mint egy átlaghívőtől. Egy átlaghívőtől elvárunk vasárnap 1 szentmisét. Jó, nyilván ez a minimum, meg a nem tudom milyen gyakori gyónást, de egy katekumen eljön hetente, ott tölt 1,5 órát a plébánián, plusz a vasárnap, és mellette még a jegyességre is készül, tehát gyakorlatilag van ilyen időszak, hogy hetente 3-szor ott van a plébánián, és mindezt 2 éven át tartsuk fenn, közben családja van, stb. Itt azt gondolom, hogy józan, lelkipásztori gondolkodással kell ezt vinni. Most is volt olyan, akik elkezdték felkészülést a bérmálkozásra, és utána megvolt a bérmálkozás, akarták folytatni, mert annyira élvezték, hogy de jó, hogy végre hallanak olyan dolgokat, amik kimaradtak gyerekkorukban. Itt van kérdele az, hogy mikor kereszteljük őket. Volt olyan együtt élő pár, a lány nem volt megkeresztelve, a fiú igen, és ott volt, hogy hát a lány szeretne megkeresztelkedni, mert tényleg vágyott rá, de hát együtt élnek. Nyilván én addig nem keresztelhetem meg, amíg ők nem szentségi házasságban élnek együtt. Ezt úgy magyaráztam egyszer egy fiatal embernek, hogy figyelj, olyan, mintha a szántóföld közepén lenne egy autómosó. Odáig bemész az autóval, ott lemossák, és amint kijössz a szántóföldre, ugyanúgy fog kinézni az autód. Tehát, hogy kár ellőni egy ilyen lehetőséget, és ezért szoktuk azt javasolni, hogy figyelj, itt van a ezzel jár, ugye nyilván próbáljuk őket az önmegtartóztatásra rávinni, nem mindig könnyű, de azt mondom, hogy figyelj, nagy szombat este megkereszteljük a párodat, mert szépen felkészült alfán, katekumenátuson keresztül, és mondjuk húsvét vasárnap, húsvét hétfőn elveszett feleségül. Nagyjából így is történt. Volt olyan eset, ahol már polgári házasságban éltek, volt 2 gyerek, nagy szombat este keresztelkedett az anyuka, húsvét vasárnap megkereszteltük a 2 gyereket, és húsvét hétfőn elvette feleségül a férje. Tehát egy ilyen kegyelem dömping volt, és azóta is járnak szépen templomba, és nagyon jó keresztény család, azóta még született egy pár gyerekük. Aztán, ha mindkét fél meg van keresztelve, de nem voltak eddig gyakorlók, meggyónthattatók, amennyiben ígérik, hogy ezután igyekeznek ezt megtenni. Tehát én ezt látom, hogy sokan megvannak már keresztelve, de semmi további nem volt, ugye ezzel kitudták, vagy letudták a szüleik azt, hogy a gyerek vallásos nevelésért mindent megtesztek, egyszer elvitték megkeresztelni, és kész. Tehát fontos, hogy legalább a Szent Jónásig jussanak el. Én azt szoktam mondani, hogy ha valaki nem volt még első áldozó, gyakori tapasztalatom, hogy ha elmondom neki, hogy Lajos is az előbb elmondta, hogy milyen öröm az, hogy az összes terhét leteheti az esküvő előtt, én meg szoktam őket gyóntatni. Nyilván buzdítom őket arra, hogy utána jöjjenek. És nagy élmény számukra. Mondom, hogy készülj fel, írd össze. Mindig elmondom a saját példámat, hogy én 22 évesen, amikor életgyónást végeztem, 5 oldalt elérte a bűneimmel. De lehet, hogy kicsit idősebb, vagy talán több is van, vagy kevesebb, nem tudom. De és nagy élmény számukra, hogy igen, letehetik a bűneinket, és tiszta lélekkel jöhetnek az esküvőre. Menjünk tovább. Ugye, ha van idő, akkor az alfára hívjuk azokat a párokat, akiknek mondjuk később van még az esküvőjük, és akkor eljárnak a jegyes kurzusra és az alfára, vagy ha éppen nincsen alfa, de felkészültek a jegyes oktatásra, utána hívjuk őket az alfára, ha nyitottak erre. Most is szeptember végén kezdjük a következő alfa kurzust, és oda is jönnek olyan párok, akik már közben megházasodtak, de templomban még mindig nem látom őket, mert miért is jönnének, ha nem találnak közösséget, de az alfa éppen ebben segíti őket. Van olyan református egyházközség Budapesten, ahol ha valaki, egy nagyon szép református templom, és azt mondják, hogy ha itt akarsz esküdni, akkor kötelező az alfán részt venni. Tehát ők kötelezővé teszi, hogy vegyen részt az alfán, és hát az a tapasztalatuk, hogy nagyon jól működik. Igazából az alfának ezt a vacsora előadás beszélgetés struktúráját raktuk át mi is a jegyes kurzusra, és működik. Ugye a csoportos vacsorával egybekötött jegyes kurzusnak is ez a lényege, hogy ott egymással is kerüljenek kapcsolatba a párok. Mondjuk is nekik, hogy egy cipőbe jártok, valószínűleg jönnek majd a gyerekek, tehát sokkal jobb, hogyha közösségben vagytok, gyakori az olyan pár, akik messze kerülnek a szüleiktől, tehát nincsen segítségük majd a gyereknevelésre, csak annyi, hogy egy 2 órára legyen valaki a gyerekkel, amíg elmegy vásárolni. Ha együtt vagytok, akkor egymás társaságából tudtok találni segítséget. És az a tapasztalat, hogy annyira jól összejönnek ezek a párok, hogy ők kezdeményezik, hogy már rég vége volt a jegyes felkészítésnek, és amikor kijön a jó idő, valamelyik elhívja magához az egész csapatot egy kis grillezésre, beszélgetésre, együttlétre. Tehát már meg eljönnek egymás esküvőjére, ilyen főpróbaként, és utána is próbáljuk őket jegyes, ilyen házas közösségbe hívni. Nem mondom, hogy még minden zökkenőmentesen megy, mert az a tapasztalat, hogy ha nincsen adott téma, adott struktúra az egészhez, akkor nehezen jönnek össze. És nyilván valaki messze költözik, tehát vannak objektív okok is, vagy olyan az időbeosztás, de igyekszünk őket összefogni, legalább egy kis házas közösségben legyenek együtt. Azért is írtam fel, hogy a házas közösségek megtartó erejűek. Mert azt mondja, hogy találkozunk vasárnaponként a Szentmisén, akkor már ott együtt vagyunk, majd ha jönnek a gyerekek, akkor azt is könnyebb együtt nevelni, és mondjuk 2-3 hetente összejönnek, akkor az már egy közösségépítő. És ha a másik is ott van, akkor szívesebben jön, mert ahol a barátaim vannak, oda én is szívesebben megyek. Menjünk tovább. Ti hogyan csináljátok? Nyilván látszik, hogy nincsen kész, konkrét megoldás mindenre. De azt gondolom, hogy mindenkinek van lelkipásztori tapasztalata, és ha ezt meg tudjuk osztani egymással, akkor lehet, hogy egy-egy ötletet át tudunk venni egymástól. Úgyhogy én arra is kérnélek benneteket, hogy amitek van, osszátok meg. Lehet negatív tapasztalat, lehet pozitív tapasztalat. Ez bátorítja is a többieket arra, hogy ha valami abszolút nem megy, hogy na, azért én is ugyanilyen közegben vagyok, kisfaluban, nagyfaluban, kisvárosban, nagyvárosban, ez bejött, az nem jött be, próbáld ki te is. Úgyhogy én köszönöm szépen a figyelmeteket, és hát erre kérek benneteket, hogy osszátok meg egymással a tapasztalataitokat, hogy kinek mi sikerült jól.
Fábri Kornél atya előadását hallották a Hívők és hitetlenek házassága témakörének elmélyülésében.